Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves nézők, hallgatók, a 356. dicséretünk első kettő, majd az utolsó versével kezdjük az istentiszteletünket. Felvíratt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Segítségünk, ünnepi istentiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, Ézsaiás próféta könyvéből, az 53. részből a 10-től a 12. versig, majd Lukács evangéliumának 24. részéből, az első 11 versből. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénynő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírulatták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük levő asszonyok is elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Feleljünk Isten igéjére imádsággal. Nagyon köszönjük, édesatyánk, ezt a gyönyörű, szép tavaszi napot. Köszönjük az ünnepet. Annyira elgondolkodtató ez az ige, amit hallottunk, olvastunk, hogy tudjuk már az örömhírt, és mégis nagyon sokan vannak, akik üres fecsegésnek tartják, nem hisznek ennek. Urunk, köszönjük azt a kiváltságot, hogy mi azok közé tartozhatunk, akik elhitték, és akik ebből élnek. Szeretnénk most kérni téged, Urunk, hogy a mai alkalmat is használd föl az életünknek a táplálására, olyan bizonyságnak a táplálására, amelyet csak te tudsz nekünk adni, ami ebben a nehéz időben is óriási erőt ad, amikor a halál jár körbe a földbolygónkon. Köszönjük, Urunk, hogy mi bízhatunk benned, bízhatunk a te gyógyító erődben, és legfőképpen bízhatunk a feltámadás erejében. Édesatyán, kérünk, hogy te adj nekünk most igaz bűnbánatot is, hadd legyen ez az alkalom annak is a jó lehetősége, hogy a szívünket megnyissuk és kiöntsük előtted, és hadd legyen ez az örömnek, az ünneplésnek is az alkalma. Így kérünk, Urunk, hogy szenteld meg szent lelked által az ige hirdetőjét közöttünk, Csere Gábort, és szentelj meg minket is, ige hallgatókat, hogy be tudjunk téged fogadni teljes szívvel. Jézus nevében kérünk mindezekre. Amen. Most az ige hirdetésre készülve a 185-ös éneket énekeljük, ami gyönyörű szép és ódon. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Kedves ünnepi és otthoni gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét nyitott szívvel és figyelemmel. A Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a 24. fejezet 5. és 6. versét, utána pedig Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első leveléből a 15. fejezet 14. versét. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Pál apostol pedig valami nagyon fontos dologra tanít bennünket az első korintusi levélben. Egyetlen egy mondatot emelnék most ki. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Isten szent lelke tegye áldottá az ige hirdetését, hallgatását, befogadását, benne való örömünket. Amen. Kedves gyülekezet, otthon ülő gyülekezet, mert most a kamerának mondom, ezt kicsit furcsa érzés. Azt hiszem, hogy mindnyájan úgy gondoljuk, hogy egy hiába való, semmit nem érő ige hirdetésnek, egy hiába való, semmit nem érő üres Isten tiszteletnek nincs értelme. Kár akkor most időt töltenünk itt együtt, vagy otthon, a készülékek, a monitorok, telefonok előtt. Pál apostol nagyon kemény szavakkal hozza elénk ezt az állapotot, hogy lehet az ige hirdetésünk hiába való, lehet a hitünk hiába való, lehet az egész hívő életünk hiába való, a vallásunk hiába való. De a hiába való az azt jelenti tulajdonképpen, hogy üres, nincs tartalma, csak egy váz. Szeretnék egy példával élni. Otthon a kertünkben van egy mogyoró bokrunk, én nagyon szeretem, szép, kedves gyermekkori kirándulások élményét hozza elém. Ez a mogyoró bokor minden nyár végén tel is tele van terméssel, amiből mi rendszerint egyetlen szemet sem tudunk megenni, mert egy aranyos kis bogárka, a mogyoró ormányos kirágja és megeszi. De nagyon szép egyébként, szebbnél szebb, tömegesen az üres mogyoróhéj. Üres mogyoróhéj, ami semmi hasznot nem hoz, lom, semmire nem tudom használni, esetleg a szomszéd macskát kergetem el vele, amikor oda jön pisilni a lábtörlőre. Egy olyan igehirdetésnek, olyan istentiszteletnek, olyan keresztény hitnek semmi értelme nincs, ami üres, mint egy mogyoróhéj, mint egy semmi. Isten adja meg nekünk kegyelemből, hogy a mai ünnepünk ne maradjon üresen. És mitől nem marad üresen? Nyilván nem az igehirdetőtől függ ez, nem a mi hitünk mértékétől, hanem itt Pál apostol gondolat menete szerint attól lesz tartalma, hogy Krisztus feltámadását hirdetjük. Akkor már nem üres váz, akkor van tartalma. Krisztus feltámadását hirdetjük, tulajdonképpen minden vasárnap ez a dolgunk, de ma különösképpen a feltámadás ünnepén. Feltámadás nélküli Krisztus hit, hát az egy értelmetlen dolog. Sokan próbálkoznak vele, talán az én életemben is voltak olyan szakaszok, amikor próbáltam, de nem megy, értelmetlen. Kicsit gondoljuk végig. Van, aki azt mondja, hogy nem jó belemenni ebbe a feltámadásba, hát a mai ember ezt már nehezen hiszi, tudományosan lehetetlen alátámasztani. Elég nekünk például Jézus gyönyörű szép erkölcsi tanítása, a hegyi beszéd. Az csodálatosan szép. Minek a feltámadásra rágódni, vagy egyéb olyan csoda kérdésekre választ keresni, amire úgysem találunk. Én ezeknek a kedves barátainknak igazat adok abban, hogy a hegyi beszéd a csodálatos, úgy, ahogy van. A legcsodálatosabb. De gondoljuk meg, ha az Úr Jézus Krisztus nem támad fel, akkor mi értelme van a hegyi beszédnek? Lehet sarkosan fogalmazni, ha Jézus kereszthalált halt és feltámadásával bebizonyította nekünk, hogy ő Úr, mindenható, akkor van értelme a hegyi beszéd szerint élni. Persze nem tudunk, de próbáljuk és irányt veszünk. Ha viszont Jézus nem támad fel, hát akkor ő, most jól értsétek meg, nehogy valaki ezen megbotránkozzon, ő egy szerencsétlen alak, ő vesztes. Gyönyörű dolgokat mondott ott a hegyi beszédben is, máshol is. És mi lett a vége? Mindenki elhagyta, mindenki csalódott benne, kivégezték, meghalt. Érdemes ezért hegyi beszéd szerint élnünk? Ugye az a nagy kérdés, Jézus, ő Úr, Krisztus, az Atya, az Úristen felkent királya, vagyis győztes, vagy vesztes. Nincs középút. Jézus győztes, vagy vesztes. Ha győztes, akkor feltámadott Úr. Ha vesztes, akkor hiába volt a hegyi beszéd. Akkor hiába való üres mogyoróhéj a hitünk, a vallásunk, mindenünk. Vagy amit olyan gyakran idézünk, a Szentírás központi üzenete, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy gyönyörű, szép, magvas mondat János evangéliumából, jól ismerjük. Feltámadás nélkül van értelme ennek a mondatnak? ha nem támad fel Krisztus, milyen szeretetről beszélünk? Mi az az, hogy úgy szerette? Hogyan vezet el bennünket az örök életbe? Hogyan adott bűnbocsánatot? Ha nincs kereszthalál és nincs feltámadás, ez a kettő összefügg, akkor a János 3.16 elveszíti az értelmét, erejét, akkor egy szöveg marad. És megint olyan rosszul esik nekem is ilyen szavakat használni, hogy szöveg marad a János 3.16, beleborzongok, de próbálom közelhozni azt, hogy a feltámadás azt teszi nem hiába valóvá a hitünket. Az a magja az egésznek, az erősíti meg a kijelentéseket, az Úr Jézus Krisztus egész földi látogatásának a csúcsa, a koronája. Feltámadás hit nélkül nem vagyok keresztjén. Amikor a mindenható megszabadítja a bűnös, a tőle elszakadt, a neki hátat fordító, ellene lázadó, a céltévesztett, a bűn valóságában élő embert, akkor ő föntről eljön hozzánk, lent a mi sarunkban, a mi sötétségünkben velünk találkozik, az életét cseréli a mi elátkozott életünkkel, az átok fára viszi a bűneink árát, és cserébe ad egy megtisztított életet, bűnbocsánatot, irgalmat, a megváltásról beszélek, a szabadításról, és nem áll meg ott lent velünk, hanem az út elindul fölfelé, visszamegy, ahova volt, de már mi is megyünk vele vissza. Föntről jön, találkozik velünk, megtörténik a nagy csattanó, az életek cseréje, ha én ezt hittel elfogadom, és utána fölfelé indulunk vele. Feltámadás az a fölfelé indulás, a győztes Krisztus iránya. És ha én hittel ezt elfogadom, és a tanítványa leszek és követem, én is elindulok ezen az úton, döcögősen. Földi módon, embermódra, gyarló módon, igen, de az irány már megvan, mert visz magával, mert hív magával. Hadd mondjak el erről is egy példát, erről a csodálatos ívről, ahogy lejön hozzánk, találkozik velünk, és nem áll meg. Egy egyszerű kis példa, de eszembe jutott a héten, és elmondom, megosztom veletek. Sok-sok évvel ezelőtt, nagyon régen, egy gyülekezeti gyermektábor, meleg nyári délután elmentünk fürödni a Bánki tóra, és bent álltam a vízben, olyan derékig vagy melligérő víz volt, ahogy emlékszem, és főleg a fiúk a vállamról meg a kezemről ugráltak a vízbe. Én voltam a stég. És egyszer csak ebben a vidám játékban lerepült a szemüvegem bele a Bánki tóba, ami nem egy tengerszem, aki ismeri, zöldes, szürke, átláthatatlan vize volt akkor legalábbis. Most én szemüveg nélkül a 4,5 dioptriás állapotú szememmel nem érzem magam olyan biztosan, de akkor abban a pillanatban én azt gondoltam, hogy az a szemüveg elveszett ott lent a sötét iszapban, vége. Próbáltam keresgélni, nem találtam. És akkor az egyik fiú, kisfiú, bátran beugrott a víz alá, mint egy könnyű búvár, ott keresgélt a sötétben, és egyszer csak diadalmasan hozta föl a szemüvegemet. Ma ez a kisfiú a gyülekezetünk egyik presbitere, soha nem felejtem el neki ezt a jótettét. A kihalászott szemüveg. Valakinek le kellett bukni érte, vállalni azt a saras, sötét, iszapos létet, és aztán fölhozni. A példa igen butuska, de valamit talán kifejez. Én, te, mindnyájan, mi vagyunk ott a sárban veszteglő szemüveg, a céltévesztett, a megüresedett, a semmire sem jó. De az az Isten örömhíre, az az ő szeretete úgy működik, az irgalma szeretete, hogy fölhoz minket. Hát valahogy ez a feltámadás. Enélkül nincs hitünk. Tudom, hogy nagyon nehéz szembenézni a feltámadás hitével. Szeretnék most a kételkedőknek, a keresgélőknek egy kicsit segíteni. Amúgy is szívesen biztatok mindenkit őszinte kételkedésre. Jó dolog kételkedni őszintén, mert aki kételkedik, az gondolkodik, aki gondolkodik, az keres, és erre kaptunk egy ígéret, aki keres, az talál. Nézzük végig az eseményeket, ahogy hallottuk Lukács leírása szerint. A szemtanúknak, akik kimentek, Jézus testét keresték, nem a feltámadást, ez is egy segítség. Hiába mondta nekik egyszer, kétszer, háromszor, hiába voltak a kijelentett igazságok, nem tudták elhinni. Ugye, hogy nem könnyű, nekik sem volt könnyű, ők halottat mentek keresni, temetési szertartást befejezni. És ott jött a döbbenet, a tapasztalat, nyitott a sír, nincs benne, akit keresnek. És mit olvasunk? Olvasunk tanástalanságról, rémületről, döbbenetről. Hát ebben az állapotban voltak. Nem tudták ők akkor, hogy mi az a feltámadás. Volt helyette minden más, rémület, sötétség, tanástalanság. És ilyen állapotból eljutottak oda, hogy meghallhatták a megszólító hangot, és kijöttek onnan a sírkamrából, és még mindig kételkedve, még mindig nyugtalanul, de azért az angyali szóra elindultak, és hírul adták a többieknek. Mozdult az életük. Hát ez egy ilyen gyenge biztatás minden kételkedő testvéremnek, hogy őnekik sem volt könnyű, nekünk sem volt könnyű, de hát nem az a lényeges, hogy a feltámadást könnyű elhinni vagy nem, hanem az a lényeges, hogy az számunkra az élet, az az Isten irgalma, az az Isten szeretete. A győztes Krisztus segít rajtunk. Vesztes Krisztusban hinni értelmetlen dolog. Nagyon érdekes, hogy az angyal mit mondott nekik. Mit kerestek? Aztán elmagyarázza nekik, hogy emlékezzenek vissza arra, amit láttak, hallottak, miket mondott az Úr nekik, amit hallhattak saját fülükkel. Egy kicsit az emlékezésről hadd szóljak. Sokat segít rajtunk. Emlékezni arra, hogy mit mondott az Úr. Tulajdonképpen most is mit teszünk, emlékezünk. Olvassuk az írást, próbáljuk értelmezni saját életünkre, szembesítjük magunkkal. Ez is egyfajta emlékezés. Mit mondott, mit tett, mit élt meg. Újra és újra kell emlékeztetni magunkat. Az ember agya olyan, amilyen, az ember szíve olyan, amilyen, mindig visszahúz bennünket. A régi életünk, az óember. És újra emlékeznünk kell. Emlékezünk majd itt a terített úrasztalánál is. Mit mondott? És akkor az az irány, az a biztos pont. Olyan jó dolog emlékezni. Itt az Isten igéje, felolvastuk, nem csak azért, hogy a liturgia teljes legyen, elsősorban nem azért. Emlékeztetőül, ezt mondta az Úr, ezt tette meg az Úr, ne felejtsük. Az idők olyanok, a szívünk olyan, hogy tudunk felejteni, nap mint nap felejtjük, halványodik, maszatolunk magunkban, és akkor mindig kell tisztába tenni, helyre tenni, emlékezni. Csodálatos lehetőség ez, ezért vagyunk ma is itt együtt. Hadd szóljak még egy másfajta emlékezésről is, az Isten kijelentésére. Én sokszor megéltem életemben, és látom mások életében is, hogy van, amikor direkt szól az ige, elővesszük a Bibliát, az Isten tiszteleten együtt hallgatjuk, ez a direkt módja. De van, amikor kicsit áttételesen megszólíthat bennünket az Úr életünk eseményeiben, megszólíthat mások szavai által. Erről is hadd mondjak el nektek egy személyes példát, többször eszembe jutott a héten. Karantén, sokat emlegetjük, nehéz elviselni ki, mennyire veszik komolyan, vagy milyen helyzetben van, milyenek a lakásviszonyok, nem vagyunk egyforma helyzetben. És eszembe jutott, hogy valamikor sok éven át, de kis gyermekkoromtól őrzöm ezeket az emlékeket, anyai nagyanyám és édesanyám Milyen sokszor elmesélték, hogy milyen volt nekik az 1944-ről 45-re forduló tél, az a két hónap. Ők is karanténban voltak, hogy történt ez karácsonykor 44-ben. Egy rokon családhoz elmentek látogatóba, a mai Bartók Béla útra. És amikor a családi együttlét véget ért, és vissza akartak menni a lakásukba, az Fehérvári út külső részén volt, a német katonaság nem engedte őket vissza, mert addig már a szovjet seregek jöttek Albertfalva Kelenföld felől. És így kezdődött egy két hónapos karantén, egy emeletes bérház pincéjében, egy idegen házban, ahol csak vendégek voltak, délen a szovjet csapatok, északon a Gellért-hegyen a német csapatok, a levegőben az amerikai bombázók, sokat meséltek erről. Amikor találatot kapott a ház, ültek benne a sötét pincében, minden remegett, szállt a por, és összedőlt egy-két emelet a fejük fölött. És jöttek a legszörnyűbb idők, amikor nem volt áram, nem volt ivóvíz, nem volt ennivaló, nem volt orvosi ellátás, és túlélték, ez öbbenetes. Elképzelni sem tudom, hogy hogyan. Ez karantén volt. És miért mondom ezt? Mert soha nem hallottam panaszt nagyanyám szájából. Mesélte ezeket a dolgokat, kisgyerekként még sokszor féltem is, de nem panaszkodott, viszont az ő életében a háladásnak olyan nagy szerepe volt. Ezek az apró dolgok, hogy vajon ő miért nem tudott kidobni egy megszáradt kenyeret? Miért volt teleszőve az élete a háladással? Ez nem az Isten munkája, egy kicsit áttételesen. És amikor ilyen emlékek előjönnek, ez is talán az a fajta emlékezés, hogy emlékezzetek, mi történt. Mi történt másokkal, a régiekkel, vonjátok le a tanulságot, és mindenhol ott van lehetőség, hogy tanuljuk az Úristent a dolgokat. Mert hát azt hiszem, hogy ha háladásról van szó, ezt is csak tőle tanulhatjuk. Az emberi szívben az igazi háladás az nem terem meg, az idegen tőlünk, ami önzésünktől. Megállítja, visszatérek most az eseményekre, a feltámadás eseményeire, megállítja őket, az Isten küldötte az angyal, az angyalok, megállítják őket, hogy állj meg itt, ne keresgélj tovább, rossz az irány, képtelenség, halottak között élőt keresni. Ugye mi milyen sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy most ezt képletesen mondom, halott dolgokkal foglalkozunk. Emlékekkel, másféle rosszfajta emlékezése, mert olyan is van, amikor nem tudunk szabadulni a múltunktól, sérelmeinkkel vagyunk elfoglalva, nyalogatjuk a sebeinket, az igazságunkat akarjuk mindenáron lobogtatni. Annyi mindennel el vagyunk foglalva, ami mind a halált munkája. Pedig szeretnénk élni, mert annyira fáj valami, csak nem találjuk az irányt. És olyan jó, amikor az embert az Isten igéje megállítja, hogy ne szöszmötölj ott a halál dolgai között. Az élet, élettel foglalkoz. Emeld fel a fejed, és foglalkoz az élettel. Itt is egy ilyen megállítás történik. Állj meg, gondolkodj, emlékezz. És amíg után megálltak, jön egy érdekes fordulat, elindítja őket. Menjetek, vigyétek hírül a többieknek. És olyan szép ez az indulás. Az már az élet útja, kifelé a sírkamrából. Így elképzeltem, hogy hát az is borzasztó lehetett bemászni egy szűk, sötét helyre, mécsesekkel, keresgélni. Nem volt az egy komfortos hely. Kimennek, és még mindig remegnek talán. Azért azt lehet sejteni az ige leírásából, hogy még nem értették, még nincs itt a pünkös, nem állt össze minden, de már mennek, elindultak azon az új úton. Adja Isten, hogy a mi életünkben is lehessenek ilyen megállások, amikor pepecselünk a halál dolgaiban. Állj meg, emlékezz, gondolkodj, szól az Isten, így is szól, úgy is szól, és gyere ki onnan. A feltámadott Úr előttünk megy, vár minket, és van hova mennünk. Van az élet útján. járásunk, és van dolgunk itt a Földön. Még egy kicsit a feltámadásról. Biztatás ismét a kételkedőknek, keresőknek, hogy feltámadást valójában senki nem látta, az asszonyok nem látták. Látták a meggyötört emberi testet, a halott Jézus testét. Látták a temetést, sőt részei voltak, és utána láttak egy üres sírt. A feltámadást nem lehet látni emberi szemmel. Amit látni lehet, azt, hogy mi volt előtte, és hogy mi jön utána, azt lehet látni, lehet tapasztalni, át lehet élni. Olyan érdekes, hogy a Szentírás, az újszövetségi Szentírás szövege is ezt a láthatatlanságot, ezt az igazi megfoghatatlan csodát, hogy próbálja körülírni. Mert amit mi feltámadás szóval mondunk, olvasunk, az vagy azt jelenti az új szövetségben, hogy föláll, vagy azt, hogy fölébred. Itt a Lukácsban azt jelenti, hogy fölébred. Nincs itt, mert már fölébredt. Mintha még az ige szövege is körülírná azt, ami körülírhatatlan, megfoghatatlan. Még egyszer bíztatom a kételkedőket, hogy ne azon rágódjunk, ami megfoghatatlan, hanem álljunk meg, ha meg kell állni, emlékezzünk, figyeljünk a szóra, és utána figyeljünk, ha indulni kell, mert akkor jönnek az igazi élettapasztalatok. Az asszonyok elindultak, és az eseményeket ismerjük, utána jöttek a kijelentések, találkozások, megerősítések, jött a Szentlélek kitöltetése, és jött egy új korszak. Adja Isten, hogy ilyen új korszakban nekünk is részünk legyen. Hadd fejezzem be az ige hirdetésemet még egy idézettel az Úr Jézustól feltámadás ügyben. Mit is mondott magáról? János evangéliumából olvasom a 11. fejezetből. Jézus ezt mondta neki, Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ezt kérdezi tőlük, ezt kérdezi tőlünk. Adja meg az Úristen, hogy legyen így tartalma a hitünknek, imádságunknak, az Isten tiszteletünknek, az életünknek. A feltámadott Jézus valóság, élet és feltámadás, ő mondta, ha meghal is él, aki hisz benne, a feltámadás erői jelen vannak már most az életünkben. Ha már megálltál, hagytad, hogy az Úristen megállítson és megfordítson, akkor kapod majd a látást, kapod a tapasztalást, és ízlelgetheted azt az új életet, amit a feltámadás, a győztes Úr hozott el nekünk kegyelemből. Ámen. Válaszoljunk énekkel az ige hirdetésre, az új énekes fizetünk 186. énekét. Énekeljük együtt.
Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Megvallották hűségemet, neved megtagoltam. Halálod a kormad napján, várj.
rendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, szóban is kérünk téged, hogy taníts hinni bennünket. Köszönjük, amit tettél, köszönjük az utat lefelé is, amíg hozzánk értél, köszönjük, amit tettél, értünk, helyettünk és miattunk a keresztfán. És köszönjük, hogy nem maradtál ott. Köszönjük, hogy megízlelhetjük a győzelmedet. Köszönjük, hogy királyi hatalmadból is részt kaphatunk. Köszönjük, hogy emlékezhetünk a szavaidra, az életedre, a munkádra, szenvedésedre és győzelmedre egyaránt. Urunk, erősíts meg bennünket a hitünkben, hogy bármilyen helyzetbe kerülünk, bármi történjék körülöttünk, bármit mondjanak mások, bármilyen a kedvünk, a lelki állapotunk, ne lehessen nagyobb szó a tiednél, hogy tudjuk biztosan, hogy nincs nagyobb hatalom nálad, hogy tudjuk biztosan, hogy feltámadásod igazi győzelem volt. Nincs ellenfél, amelyik megállhatna te előtted. És amikor félünk betegségtől, haláltól, elhagyottságtól, magánytól, ki tudja, mi mindentől tudunk félni, olyan sok mindentől, juttasd eszünkbe, hogy azért nem kell félnünk, mert tied a győzelem. Minden ellenség felett. Kérünk még egyszer, hogy taníts bennünket hinni. Add szent lelkedet. Segíts rajtunk. Így könyörgünk, hogy áld meg az ünnepet, amilyen körülmények között most meg tudjuk ünnepelni, de te jelen vagy mindnyájunk életében, mindnyájunk otthonában. Kérünk, hogy tartsd meg a gyülekezetünket is. Ebben a helyzetben is, szeretetben, hitben, reménységben hadd lehessünk a te tanúságtevőid. Kérünk, vigyázz népünkre, országunkra. Vigyázz a vezetőkre, adj nekik bölcsességet. És vigyázz a beosztottakra, adj nekik alázatot. Köszönjük, hogy a kérést meghallgatott, köszönjük, hogy megterítetted az Úr asztalát. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönjük, hogy áldhatunk téged, magasztalhatunk. Tied legyen a dicsőség. Ámen. Most együtt hangosan imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Isten tiszteltünk végére érve, a záró énekünket, a 230. énekünket énekeljük. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Krisztusban beteljesed.
Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldott ünnepeket kívánunk, és találkozunk holnap is, hétfőn 10 órakor. Áldás békesség, viszontlátásra.